Kávézó a világ végén, Rádió Café 98, hol máshol lenne ez a nagyszerű műsor, és vendégem dr. Varga Máté, az ELTE természettudományi tanszékének docense, a genetikai tanszék.
Természettudományi kar, genetikai tanszék.
Na igen, az tanszék docense, igen, tehát ez mindig nagyon-nagyon kacifántos a megnevezésetek, de hát akkor azt mondhatjuk, hogy te biológus vagy, vagy genetikus, vagy ez a kettő, ez így egy csoportba tartozik.
Ez abszolút, tehát a genetikusok, a biológusok belül definiálják magukat szerintem, és csambétig még specifikusabban kell, akkor én fejlődés genetikus vagyok.
És hogy találtál rá erre a szakirányra, hogy lesz valakiből fejlődés
genetikus?
Fejlődés genetikus.
Ha nem is a görögökig, meg a rómaiakig kell visszamennünk, de ez egy ilyen gyerekkori álom dolog volt. Azt valószínűleg tudtam már olyan 10 éves korom körül, hogy biológus akarok lenni, és ez rögtön az első ilyen komolyabb Gerald Darrell impresszió volt. Az, hogy biológián belül micsoda, az azért ez csak később alakult ki, az körülbelül gimnázium alatt kristályosodott ki, hogy engem érdekel ez a öröklődés, a génekben levő információ átadás, és akkor ez utána ezen belül szűkült az egyetemi évek során, konkrétan a fejlődés folyamatok során megnyilvánuló öröklődésre, vagy az akkor megnyilvánuló információ átadásra ez az egész dolog.
Igen, hát ez baromi izgalmas, hát végül is tényleg az egész biológiai létezésünknek az építőkövei az, amit kutattok, bár azért azt gondolom, hogy így, nem tudom, gimiben engem biztos egy kicsit így megijesztett volna, hogyha világgondolom, rettenetesen sok biokémiát kell megtanulni ehhez.
Valamennyit
egy kicsit kell hozzá konyítani. Mi az a szakterület, amivel most foglalkozol?
Tehát az én csoportom most leginkább úgynevezett betegségmodelleket készít, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy modellszervezetünk, ez az esetben, mi esetünkben ez a Zebra Dánió nevű hal.
Nekem is volt az akváriumban.
Igen, akvaristák nagy kedvence, de egyébként de pont azért, mert viszonylag könnyen tartható, ezért lett egy modellszervezet. És tulajdonképpen ugye azt használjuk, hogy ez egy kisméretű, azért viszonylag igénytelen gerinces állat, aminek a főbb szervrendszerei, szövetei nagyon hasonlítanak a miénkhez, ráadásul a genomja sem annyira különböző, tehát a legfontosabb, mondjuk betegségek szempontjából fontos géneknek több mint a 80%-a ugyanúgy megvan egy Zebra Dánió genomjában is, mint a miénkben. Úgyhogy a betegség modell ebben az esetben az azt jelenti, hogy ha tudjuk, hogy emberekben van egy gén, aminek a meghibásodása egy bizonyos tünetegyüttest, egy betegséget okoz, de a kettő közötti összefüggés azért nem teljesen világos. Mi elrontjuk ugyanazt a gént mondjuk egy Zebra Dánióban, ami hát ugye ennek következtében az adott betegségnek egy modellje lesz, és megpróbáljuk kitölteni azt a fekete dobozt azzal az információval, hogy miért alakulnak ki azok a bizonyos tünetek akkor, hogyha ez az adott gén, ez rossz. Tehát a csoportomnak a legnagyobb része az ezzel foglalkozik most.
Nagyon sokszor halljuk ezt a kifejezést, hogy hát igen, és akkor átállítjuk, és akkor nem tudom, elrontjuk, stb. De ezt hogy kell kell ezt elképzelni? Hogy csináljátok ezt? Hogy lehet elrontani valamit a DNS-en?
Hát ugye tulajdonképpen a mi szempontunkból, vagy a betegségmodellezés szempontjából az a lényeg, az egy nagyon fontos dolog, hogy ne jöjjön létre az a fehérje, az az enzim, ami ugye adott esetben a betegekben hiányzik. És ezt korábban mindenféle, hát úgynevezett géncsendesítési trükkökkel oldották meg, aminek az volt lényege, hogy valamit én beadtam az embrióba, aminek következtében, hogy az információ áramlás ott a gének szintjétől a fehérjék szintjéig meg lett akasztva, nem jött létre a fehérje, és akkor tulajdonképpen én láttam, mi történik a fehérje hiányában. De egy olyan 10 évvel ezelőtt, amikor úgynevezett CRISPR technológia megjelent, és most már tényleg szerintem nem tudom, hogy belemehetünk, hogy mi is ez.
De, mindenképpen.
De ugye ez egy nagyon nagy áttörést hozott, mert ezzel lehetővé vált, hogy mi is nagyon meg tudtuk célozni a genomnak bizonyos részeit, és akkor tényleg létre tudok hozni egy mutációt abban a génben, amelyiket én szeretném elrontani, és tulajdonképpen el is rontom. Tehát, hogy nem lesz semmilyen információ áramlás, mert ez a gén ez nem működőképes.
De van egy számítógépetek, ami nem tudom, beírjátok, hogy akkor ezt roncsd el, és akkor ott valami, nem tudom, mikroszkópikus dolog csinál, valami mikroszkópikus dolgot.
Ennyire azért nem szifi, meg ennyire nincs automatizálva a rendszer, de valóban egy számítógépen kezdődik az egész, olyan szempontból, hogy ugye rendelkezésünkre áll mondjuk ugye az emberi genom, meg rendelkezésünk rá a Zebra Dánió genomja, és hogyha látjuk az emberi genomban, hogy az adott betegnek melyik génje nem működik, akkor megkeressük annak a génnek a megfelelőjét a Zebra Dánió genomban, és akkor ugye megnézzük, hogy hol tudjuk a legnagyobb eséllyel itt megtervezni azt a helyet, ahol a mi molekuláris ollónk, ez a CRISPR nevű technológia utána hasítani fog. És utána maga a folyamat az olyan, hogy akkor be kell rendelni bizonyos ilyen reagenseket, ezt mi is ugye elküldjük egy cégnek, hogy elküldi nekünk, egy kicsit kutyulunk egy Eppendorf csőben pár dolgot, és utána pedig, hát ez egy szépsége a HAL modellnek, hogy ugye a megtermékenyítés külső, vagyis be tudjuk gyűjteni nagyon hamar egysejtes állapotban ezeket a HAL embriókat, és egy tű, egy kapilláris tű, egy üvegtű segítségével beleszúrjuk ezt a molekuláris ollót, ami aztán ott megteszi a feladatát.
Elképesztő tényleg, ez abszolút a science fiction, tehát ezt annyiszor láttuk science fiction filmekben, és nyilván így az emberek fejében van is egy ilyen elképzelés, ami valószínűleg viszonylag távol van attól, ami a valóság, és ezt akartam is kérdezni, hogy áll most per pillanat, mi az, amit meg tudtok csinálni, mi az, amit nem, tehát azt lehet tudni, már azért itt tulajdonképpen teljes mértékben sikerült feltérképezni az emberi genomot, tehát azt már értjük teljes 100%-ban?
Na most két különböző dolgot kérdeztél, tehát hogy feltérképeztük-e, vagy hogy értjük. De most a feltérképezés is egy érdekes válasz, mert gyakorlatilag most mondhatom már el azt, hogy igen, ami talán furcsa lehet azoknak, akik mondjuk olyan 2000-es évek óta jobban követik a genetikát, hiszen hivatalosan ugye 2000-2001 magaságában már belett jelentve, hogy megvan az emberi genom. És ez nagyobb részt igaz is volt, de azért voltak olyan részei az emberi genomnak, ahol nagyon-nagyon sok ismétlődés van, nehezen meghatározható, nehezen szekvenálható részek vannak, és tulajdonképpen ez az utolsó pár százalék, ez az elmúlt egy-két évben vált megszekvenáltá. Tehát most már
elmond, szép szó ez.
Most már elmondhatjuk, hogy megvan szekvenálva tényleg, és hogy hát talán lassan rutinból is tudnak teljes emberi genomot szekvenálni, de a lényeget azt már tényleg évtizedes távlatban képesek voltunk feltárni. Na most, hogy attól, hogy én látom, hogy mi van ott, és még azt is meg tudom mondani, hogy azt is látom, hogy bizonyos részéről ennek a genomnak tényleg fehérjék fognak képződni, ez nem azt jelentem, hogy tudom, hogy mi van ott, hogy azok a fehérjék mit fognak csinálni, vagy hogy ezek a fehérjék hogy vannak szabályozva, mert ugye ez is valahol a genomban bele van kódolva. Tehát ez az, ami miatt az én generációmnak még biztos, de szerintem még az utánunk következő generációknak is bőven lesz mit tennie, mert ennek a feltárása, ennek a megértése, hogy a genomban az információ az pontosan hogyan és mit kódol, azért ez egy nagyobb lélegzetvételű feladat, ahol természetesen nagyon sokat segítenek a számítógépek, meg mindenféle predikciókat tudunk csinálni, de végső soron jelen pillanatban még mindig ott vagyunk, hogy az utolsó, a végső bizonyítékhoz egy kísérletet kell csinálnod. Tehát azt nem lehet teljesen lemodellezni, ezek az úgynevezett in silico-nak nevezik mindig azokat a modelleket, amik a számítógépekben élnek, ezek az in silico modellek messze nem tartanak még ott, hogy nekem biztosra meg tudják mondani, hogy mi történik ilyenkor.
Tehát magyarán mondva kb. Olyan, mintha lenne egy pontos térképed egy Google Maps térképed egy területről, de attól még az nem azt jelenti, hogy minden egyes lakót, aki ott lakik, jól ismersz. Tehát, hogy az még ott még az abban még bele kell menni.
Persze, igen. Tehát egy ilyen nagyon távoli fényképen van, nagyon szépen látszik, nagyon, most már ugye azt is lehet mondani, hogy nem is nagyon pixeles, hanem nagyon szép felbontású, de ettől még nem biztos, hogy tudom, hogy mik azok az egyes formák, amik megjelennek ezen a képen. Igen, és ennek a feltárása tulajdonképpen a mi feladatunk.
És amit csináltok, akkor ha jól értelmezem, az nagyon sok szempontból az, hogy oké, kapcsolgattok ide-oda kapcsolókat, és próbáljátok nézni, hogy akkor melyik milyen reakciót fog kijutni, vagy azért ennél már egy kicsit előrébb tart a dolog.
Is. Tehát itt most azért nyilván kísérleti modellje váltogatja, hogy mennyire tudunk beleszólni. Tehát azok, akik mondjuk ugye baktériumokkal foglalkoznak, ők ott azok sokkal kisebb genom, sokkal jobban értett, hogy mi, hogyan, milyen logika szerint működik. Ott már tényleg eljutottunk olyan pontig, hogy már programozni tudjuk egy kicsit azt, hogy ezek a baktériumok mit csináljanak, hogy bizonyos környezeti hatásokra hogyan működjenek, hogyha sokan vannak, akkor hogyan adjanak egymásnak jeleket. Tehát ott az már tényleg eljutott egyfajta ilyen mérnöki stádiumba. Ott sem azért nem 100%-ig igaz ez az analógia, de ott már közel vagyunk. De egy bonyolultabb élőlény, akár egy hal, akár egy ember, vagy akár növényeket is említhetnénk, ahol egy megfelelő bonyolultságú genom van, ott azért még egy kicsit úgy vagyunk, hogy valamennyire sejtjük, vagy meg tudjuk mondani bizonyos jelek alapján, hogy hol vannak ugye fehérjék kódolva, hol vannak ezeknek a fehérjének a kapcsolói kódolva, de nem biztos, hogy mindig értjük, hogy mi történne akkor, ha elrontanám a fehérjét, vagy elrontanám bizonyos kapcsolóját. Tehát ott azért egy picit azon a ponton vagyunk, ahogy te is mondtad, hogy oda megyek, elrontom, és gyermeki érdeklődéssel várom, hogy mi lesz.
ami nyilván egy Zebra Dánió esetében belefér, de mondjuk igen, emberi kísérletezés szempontjából nem, úgyhogy azért lehet néha hallani, ugye most ki is gyűjtöttem az úriembernek a nevét, ugye most szabadult a kínai kutató Ho Chian Kui, akit ugye konkrétan letöltendő börtönbüntetésre ítéltek, mert hogy ő gyakorlatilag létrehozott két genetikailag, vagy csak belenyúlt genetikailag két gyereknek.
Inkább az utóbbi, és három gyerek, tehát utólag derült ki, hogy volt egy harmadik gyerek, akivel amikor az első két gyereket bejelentették, már ugye az anyuka már terhes volt egy harmadik kislányjal is, tehát igazából három kislány esetén történt ez a dolog. Igen, hát ez etikailag ez minden létező határon átment ez a dolog. Hát ez minimum elmondhatjuk, hogy sokként érte a teljes ilyen kutatói társadalmat, hiszen volt egyfajta megegyezés arról, hogy ez annyira veszélyes lenne, meg annyira kiszámítatlan, hogy ilyet nem csinálunk. És azért a biotechnológia és genetika történetében volt már több ilyen eset, hogy valamennyire a genetikusok önként vállalt moratóriumot csináltak, amikor felfedezni véltek, vagy felfedeztek valamilyen technológiai újítást, aminek nem lehetett pillanatnyilag belátni a következményeit, és akkor ilyen egy-két évig a világon majdnem az összes labor egy picit leállt, hogy néhányan gondolkoztak azon, hogy mit lehet csinálni, néhányan megcsináltak nagyon fontos kontrollkísérleteket, és csak amikor kiderült, hogy biztonságos, akkor léptek tovább. És hát itt ez teljesen fel volt rúgva, hát pontosabban elég volt egy ember, hogy felrúgja ezt a konszenzust, mert a konszenzus az létezett, és most is létezik, hogy nem lehet olyan génmódosítást csinálni, ami örökíthető, és ráadásul itt ugye még ezer más sebből is vérzett a dolog.
Ugye, azt, ha jól olvastam, azt állította át, hogy ne tudják megörökölni a HIV fertőzés képességét, mert ugye az apuka HIV fertőzött volt.
Igen, az apuka HIV fertőzött volt, de tulajdonképpen ugye azt kell tudni a HIV vírusról, hogy az egy, hát most muszáj lesz akkor egy ilyen szakszóval dobigálnom, hogy a CCR5 nevű sejtfelszíni fehérjéhez kötődik. Tehát azaz a receptornak hívjuk, azaz a fehérje, ami ez a vírus hozzá tud kapcsolódni a mi sejtjeink felszínén, és mielőtt be tudja az örökítő anyagát juttatni a sejtekbe. És hogyha nincs ott, vagy valamilyen mutáns verziója van ennek a CCR5 fehérjének, akkor a vírus erre képtelen. És hát ugye ez volt valóban az ok, amit Ho Chian Kui felhozott, hogy a miért is csinálja ezt, hogy akkor ezek a kislányok, ezek nem lehet, de tulajdonképpen rezisztensek lesznek a HIV-vel szemben, és hogy a kínai társadalomban mekkora stigmája van annak, ha valaki fertőzött. És hát ugye a probléma az volt, hogy egyrészt hiába az apuka fertőzött, mert ma már megoldotta azt, hogy HIV-fertőzötteknek is lehet teljesen egészséges gyereken, ez nincs szükség semmilyen génmódosításra. Tehát, hogy igazából már itt a logikai sorrend legelején el lehetett volna vetni a dolgot, de ennél nagyobb gond, hogy ami az adatokat, amit bemutatott annak alapján, ő nem azt a fajta mutációt hozta létre, amit szeretett volna, illetve az egyik kislány esetében ez még csak fel sem merült, mert ott egész biztos, hogy az egyik, ugye minden egyes gémből két darab van bennünk, egyet az apukánktól örökünk, egyet az anyukánktól, tehát ennek a génnek az egyik verziójához hozzá sem nyúlt, tehát az a kislány az ugyanúgy ugye veszélyeztetve van a HIV által. Amit tegyük hozzá, tehát mondjuk a 80-as években, amikor egy halálos ítélet volt, hogyha valakiről kérdőlt, hogy HIV fertőzött, ma már messze nem az. Tehát, hogy tulajdonképpen még hogyha HIV fertőzöttek lennének a kislányok, akkor is valószínűleg az lenne a kevésbé rizikos számukra, hogy a mai terápiákat kapják.
Igen, csak itt is kiderül, hogy annyira nagy lehetőségek vannak ebben a géntechnológiában. Nagyon nehéz elképzelni azt, hogy mondjuk bizonyos hatalmak mondjuk ellen tudjanak állni a kísértésnek, hogy ezzel nyomják. Tehát, hogy azt mondod, hogy megrettent, vagy megdöbbent a tudós társadalom. Laikusként szerintem nagyon sokan azért azt gondolja, hogy hát jó, de biztos, hogy valahol valami titkos földeti laboratóriumban tuti, hogy kísérleteznek már emberekkel.
Igen, de hogy, tehát ezt nyilván én pontosan látom, hogy miért mondod ezt. Az igazság az, hogy szerintem a rettenésnek, a tudós társadalom részéről egy része az volt, nem csak a kiszámíthatatlanság ennek az egésznek, hanem ugye azt is látjuk, hogy milyen keveset tudunk, hogy nem nagyon tudunk semmit. Tehát arról, hogy egy komplex tulajdonság hogyan öröklődik, arról tulajdonképpen minimális ismereteink vannak, és a komplex az nem is kell annyira komplex legyen, mint mondjuk az intelligencia, vagy az, hogy kinek milyen ízlése van, hanem egyszerűen elég mondjuk a magas testmagasságra gondolni, hogy borzasztóan sok apró genetikai változás adja ki azt, hogy mi körülbelül milyen magasak leszünk, és azért a magassággal szoktam ilyenkor mindig jönni, mert az egy nagyon jól bizonyíthatóan genetikai eredetű tulajdonságunk. Van egy kis környezeti hatás, de azért leginkább genetikai, és hogy ott sem tudnánk megjósolni. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy eszköz, amit, hogyha valaki használni akarna, szerintem akkor is koppanna, mert tulajdonképpen egy ilyen régi beidegződés maradt még a 20. század elejéről, amikor ugye az úgynevezett ma már rossz emlékű eugenikának volt egy olyan aranykora, hogy minden egyes fontos tulajdonságnak biztos van egy génje. És hogy ez kicsit benne maradt így a laikus pszichében, hogy van, mit tudom én, a kövérségi génje, meg egyéb ilyen dolgok szoktak előjönni, hogy nem ezek borzasztó komplex tulajdonságok, amelyeknek van genetikai oldala is, környezeti oldala is, nagyon sok apró genetikai változat, nagyon sokfajta környezeti hatás együttesen fog majd kialakítani egy tulajdonságot. És tulajdonképpen egyszerűen nem is praktikus, hogy megpróbáljam a genetikai oldalon az összes változást bevinni, mert lehetetlen. Ráadásul még egy kicsit megjósolhatatlan is a végkimenet.
Uh-huh. Tehát akkor nem úgy kell elképzelni, ezt fel is írta magamnak, mint kérdés, hogy akkor, hogyha már fel tudtuk térképezni, akkor lehetséges-e, hogy eljutunk majd egy olyan pontra, ahol tényleg nem tudom, megrendelésre lehet, nem tudom, szőke, magas, kékszemű, nem tudom, milyen sportokban jó, intelligens gyereket szeretnék.
Amikor az egyetemen a géntechnológia előadásnak van a bevezető előadása, akkor Bánási Csizmadi András kollégámmal együtt mindig szoktunk, vagy hát korábbi években mindig a Gataka filmre utaltunk.
Igen, én is, igen,
a most ugye rá kell jönjünk, hogy a mai diákoknak már fogalmuk sincs, mi az a Gataka film. Tehát, hogy igen, tehát, hogy a Gataka filmet mindenkinek ajánlom, még genetikusként is azt kell mondjam, hogy ez egy figyelemre méltó alkotás, de olyan utópia, ami sokak fejében létezik, hogy mi, hogy sőt, lehet, hogy vannak, akik félnek tőle, de biztos, hogy vannak olyanok, akik meg nem is tartják ezt annyira ördögtevalónak, de tulajdonképpen a mai ismereteink szerint ez teljesen megvalósíthatatlan. Tehát ilyen szintű, de végül is, hogy a film maga is erről szól, hogy meg tudunk-e mindent jósolni teljesen előre, és a válasz az, hogy nem. Nem, és még kevésbé, mint ahogy azt a film esetében is ugye ez előkerül. Tehát, hogy nagyon-nagyon megjósolhatatlanok dolgok. Tehát valószínűségekről tudunk végig beszélni, és ugye ezt azért is fontos talán hangsúlyozni, mert Amerikában már most megjelentek olyan cégek, akik azt mondják, hogy megnézzük a beültetendő embriókat, hogy melyik lesz az, amikből igazán egy biztos minimális betegség kockázattal rendelkező, adott esetben szőke és nagyon okos valaki lesz, de amit nem tesznek hozzá, és biztos, hogy egyébként a nagyon vastag small printben ott benne van, hogy ezek mind-mind nagyon kis valószínűséggel megjósolható dolgok.